Egy nő. Portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről a Trend FM-en.
Már is folytatjuk a műsort, a Bátor táborról beszélgettünk, és egy megható történettel, egy nagyon-nagyon tanulságos történettel hagytuk abba. A táborról annyit, hogy ugye 2001 óta szervez ingyenes élményterápiás programokat súlyosan beteg gyerekeknek és családjaiknak, valamint olyan családok számára, akik elvesztették a gyermeküket egy súlyos betegség következtében. És hogyha csak az elmúlt akár egy évet nézzük, ami egy rendkívüli év volt, 1000 fölötti gyerekszámról beszélhetünk, akik a programokon részt vettek. Vendégem továbbra a stúdióban Kindli Erna, aki egyébként 33 évesen közel egy évtizedes szoftveriparági múlttal a háta mögött lett ennek a non-profit szervezetnek az első számú vezetője. Egy tábor ugye közösséget és emberi kontaktokat, kontaktusokat is jelent, ezt jelenti talán a leginkább. Hogyan érintett benneteket a Bátortábort, a napi munkátokat, a programjaitokat az elmúlt egy év, tehát a koronavírus járvány tükrében, mennyire fordult meg minden nálatok?
Hát, mint a legtöbb szervezet életében, azért nálunk is nagyon nagy változásokat hozott a koronavírus járvány. Kezdjük ott, hogy ugye az elsődleges tevékenységünket azt ellehetetlenítette. Ugye a Bátor tábort a legtöbben a táboroztatásról ismerik, de már szóval eddig sem egy tábor volt a Bátor tábor, és ezt tényleg szeretném kiemelni, hogy amit a Bátor tábor az elmúlt 20 évben csinált, az a lelkeknek a gyógyítása volt, és amikor egy gyermek krónikus betegséggel találja magát szemben, akkor ugye ott nem csak a testnek a fizikai tüneteiről érdemes szólni, hanem arról is, hogy mi zajlik le a lelkükben, mi történik a mentális egészségével, hiszen most a koronavírusnak idézőjelben köszönhetően ugye mindannyian el tudjuk képzelni azt, hogy mi történik akkor, amikor mondjuk évekre izolálódik egy család az ismerőseitől, napi szinten rettegnek attól, hogy mi lesz a gyermekük egészségével, az a gyermek nem a játszótéren tölti a gyermekkorát, hanem kórtermekben, nem az osztálytársai haverjaival csintalankodik, hanem egészségügyi leleteket beszél át, vagy beszélnek a szülei és az orvosai át a feje felett. Tehát, hogy
teljesen... Nem az iskolában tanul, hanem elszeparálva otthon egyedül. Így online, van, ezt éljük van. Meg, most erre utaltál, hogy mindannyian.
Igen, tehát, hogy most mindannyian egy pici ízelítőt, mert azért azt gondolom, hogy ugyan tényleg súlyos egészségügyi következményei vannak a koronavírusnak is, de azért amikor egy daganatos betegséggel küzd otthon a család, vagy cukorbetegséggel, vagy mondjuk a gyermeknek szervtranszplantáción kell átesnie, ezek azért egy
összesen hasonlítható más dimenzió, amit a mindennapokban élünk.
Így van. És igazából ezt ismertük fel, két dolgot ismertünk fel így a koronavírus elején. Az egyik az az, hogy attól még, hogy nem tudunk fizikai programokat szervezni, amiből a legismertebb az a tábor, attól még, hogy nem tudunk ilyen programokat szervezni, attól még ezeknek a családoknak, akik egyébként miközben mindannyian a koronavírussal vagyunk elfoglalva, ugyanúgy vannak daganatos betegséggel küzdő gyermekek és családok most is, ahogy beszélünk, akik azon kívül, hogy a koronavírus felforgatja mindannyiunknak az életét, és egyébként értem szerint az ő életükre is hatással van.
Hiszen ők még veszélyeztetettebbek lehetnek.
Így van, tehát, hogy elmenni a kórházba, a kötelező vizsgálatokra sokkal nagyobb veszélyt jelent számukra, mint korábban. Ugye ott azért sokan elvesztették a munkájukat, mondjuk a koronavírus következményei, vagy a gazdasági következmények miatt. Ahol van egy daganatos gyermek, ott azért sokszor az egyik szülő már kiesett a munkaerőpiacról, mert az egész idejét annak szenteli, hogy a beteg gyereket ápolja, gondozza, otthon legyen vele. Úgyhogy az egyik fontos dolog számunkra az az volt, hogy hogyan tudnánk ezeknek a családoknak ebben az időben segíteni, és ennek fényében elkezdtünk olyan online programokat tartani, személyre szabott online programokat, amivel egy kis vidámságot, bátorságot, napfényt igyekeztünk csempészni a családok életébe.
Bocsánat, ez azért is nagyon fontos, mert azért kutatások is kimutatták, hogy azok a gyerekek, akik ilyen élményekben részesülnek, azok később egy terápián is mondjuk akár egy gyógyszeres kezelésre is jobban tudnak reagálni. Tehát, hogy ennek így nagyon van. Sok vetülete van.
Így van, az orvosok azt mondják, hogy teljesen megváltoznak a gyerekek, miután bátortáboros programokon vettek részt, sokkal jobban meg akarnak gyógyulni. Lehet, hogy addig mondjuk tinédzserként lázadtak a gyógyszerek ellen, vagy nem voltak kooperatívak mondjuk az orvosokkal, vagy nem annyira voltak kooperatívak, és miután a bátortáborral találkoznak, legyen szó bármilyen programról, ugye a táborok mellett a kórházakban is tartunk foglalkozásokat, és a táboroknak is nagyon sokféle formája van, tehát hogy van nyári tábor, van családi tábor ősszel, van olyan táborunk, ahova beteg gyerek az egészséges testvéreivel vagy testvéreivel érkezik, és ott a testvéri kapcsolatot próbáljuk helyreállítani.
Hiszen az is nehéz, hogy egy egészséges testvért hogyan visel meg az, hogy,
igen,
hogy
abszolút
egyrészt a testvérének a betegsége, másrészt az, hogy őre nem jut annyi figyelem.
Így van. Az egészséges testvér sokszor így egy ilyen kis felnőtté válik, hiszen őre nem jut annyi figyelem, ő is ugyanúgy aggódik a testvérért, és sokszor azért megsínylik a testvéri kapcsolatok valamilyen formában az egyik gyermeknek a betegségét. Tehát, hogy nálunk vannak ezek az egész éven átívelő táborok, eddig főleg ezzel fogtuk a családok kezét, de felismertük, hogy természetesen ezt nem tudjuk biztonságosan megvalósítani a koronavírus miatt, úgyhogy a tavalyi év során online foglalkozásokat, virtuális táborokat indítottunk. Ennek nagyon sok formája volt, tehát, hogy voltak ilyen egy-egy alkalmas foglalkozások, de olyan táborszerű online programunk is volt, ahol mondjuk egy héten keresztül minden nap mondjuk tanítás után 2 órát kellett bekapcsolódni a gyerekeknek, és ott ugyanúgy ezekkel a táborban használt terápiás módszertanokkal, aktivitásokkal, az online térben is a visszajelzések alapján abszolút sikerült így lelket önteni beléjük, meg kicsit így visszaadni a motivációjukat.
Most itt egy egyéves távlatban beszélgetünk arról, hogy mi mindent sikerült megvalósítani, és talán már nem is annyira izgalmas, hogy az első pillanatokban mi történt, de tűzközelből látva ez ennyi, most így utólag, ahogy mesélsz róla, teljesen egyszerűnek tűnik. Ennyire könnyű volt átállni? Ennyire egyik pillanatról a másikra működött? Vagy azért voltak nehezebb időszakok?
Nem, azért természetesen így eltartott egy ideig, amíg rájöttünk, hogy ezt hogy lehet az online térben hatásosan átültetni. Ez egy jó pár hétig tartott, mire teljesen kidolgoztuk az első kereteket.
Tehát ez csapatmunka volt.
Abszolút, tehát ez volt az elsődleges fókusz, és minden energiánkat erre fordítottuk. Emellett nyilván az alapítványnak azért gazdasági nehézségeket is hozott a koronavírus, azért bizonyos forrásaink ellehetetlenültek.
Hiszen rendezvényeket tartottatok, ahol a támogatókkal tartottátok a kapcsolatot.
Abszolút, tehát hogy azért sok ember elvesztette a munkáját ebben az időszakban. Tudtuk azt, hogy szűkösebb időszak elé nézünk, és ezért ahol csak tudtunk a költségeinket lecsökkentettük, a csapat méretét is sajnos csökkentenünk kellett, emiatt, hogy biztosan anyagilag is túlélje az alapítvány.
Vezetőként kellett lemondani dolgokról?
Nem kellett, de lemondtam, igen, a bérem egy jelentős részéről. És hát ezek az anyagi aspektusok, de a másik, ami nagyon izgalmas volt, hogy először elkezdtünk ugye a beteg gyerekeket nevelő családokért dolgozni, és hogy mit tudunk nekik tenni, vagy mit tudunk értük tenni így a koronavírus közepette. Elindultak ezek a programok, és utána nem sokkal elkezdtük, ez már ősszel volt, amikor így felismertük azt, hogy hát ez az online oktatás, tehát hogy az összes gyereknél károkat okoz a koronavírus, és ezen belül is az online oktatás.
Itt az elszigetelődésre gondolsz, a társadalmi kapcsolatok megszakadására?
Így van, arra gondolok, hogy mint ahogy a daganatos gyerekek végigmennek egy ilyen izolációs, kontrollvesztéses folyamaton. Úgy most az összes gimnazista ugye ilyen helyzetbe került, hogy nincs kortárs közösségében, el van szigetelve, ül a laptop előtt egész nap, de igazából emberi, valódi emberi kapcsolódásai nem nagyon vannak.
Mi a veszélye ennek? Tehát a gyakorlatban, a mindennapokban, akár a lelki folyamatokra is gondolok.
Így van, szerintem nem kell messzire menni, hogyha bárhol van egy tinédzser gyermek, akár a szomszédban, vagy a saját családunkban, akkor láthatjuk, hogy a gyerekek nagyon-nagyon motivációt vesztettek, kicsit kiüresedettnek érzik magukat, halljuk azt, hogy sokszor nincs kedvük már kikelni az ágyból sem, tehát eltűnik az iskolának az a szocializációs közösségi hatása, ami egyébként legalább olyan fontos, mint a tananyag elsajátítása az iskolai években, az, hogy egy közösséghez tartozunk, barátságokat építünk, megtanulunk emberekkel együtt létezni, és most ugye ezek a tinédzserek ezt teljesen elveszített tinédzserek és egyetemisták.
Na most nektek ebben van tapasztalatotok, hogy kell a gyerekekkel ilyen helyzetben bánni. Azt gondoltátok, hogy akkor ezt szélesebb körben kell megpróbálni ezt a segítséget ezeknek a gyerekeknek
is
nyújtani?
Felismerve ezt a problémát, elindítottunk egy új programot, amivel nem csak a beteg gyerekekkel foglalkozunk, hanem az iskolákkal működünk együtt november óta, és most már ilyen 6-700 fő körül jár most a résztvevők száma, már ennyi iskoláskorú gyereknek tartottunk olyan programot, amiben az online térben kapcsolódhatnak az osztálytársaikkal olyan módon, mint hogyha ott lennének az iskolában. Ugye a tanárok rettentően leterheltek, vannak, akik próbálkoznak így a gyerekek mentális egészségével foglalkozni, de óriási nyomás alatt állnak a tanárok, és most azt látjuk egy kicsit, mint egy megváltóra úgy tekintenek ránk, amikor hallanak erről a programról, és nagyon sok osztályfőnök hívott már meg minket az elmúlt 3 hónapban, hogy segítsünk az osztályuknak, mert hogy a gyerekek rettentő motiválatlanok, üresnek érzik tényleg magukat, nem akarnak tanulni, nem érdekli őket semmi. Úgyhogy egy ilyen rendhagyó online osztályfőnöki óra keretein belül egy 2 órás programot dolgoztunk ki, ami épít a Bátor tábornak a 20 éves tapasztalat ezen a téren, hogy hogyan lehet a magányból, az izoláltságból, a szomorúságból kimozdítani a gyerekeket egy ilyen játékos közösségi program keretein belül. Úgyhogy ezt a programot visszük most nagyon intenzíven addig, amíg tart az online oktatás, amellett, hogy a beteg gyerekeket nevelő családokkal is szintén foglalkozunk. És ez az iskolai program, ez tényleg szintén ingyenes, hasonlóan az összes többi programunkhoz, és nagyon-nagyon pozitívak a visszajelzések. A gyerekek, akik otthon tényleg ebbe az elszigeteltségben, magányban ülnek, azt mondják, hogy olyan, mintha újra együtt lennének egy 10 órai szünetben, vagy talán egyik legmeghatóbb visszajelzés, amit hallottam, hogy most ez alatt a 2 óra alatt nem éreztem magam feleslegesnek, mert egyébként feleslegesnek érzi az életét, meg az egész személyét egy tinédzser. Úgyhogy ebben próbálunk segíteni, hogy ezt a covidos kihívásos időszakot a gyerekek, fiatalok kicsit jobban tudják átvészelni.
2016-ban ugye az év fiatal vezetője voltál, egy picit rólad beszéljünk, és éles váltásnak tűnik, de mégsem az. Mit tanított meg neked a non-profit szféra, a non-profit szektor? Mi az, amiben te változtál?
Szerintem sokat változtam egyébként a Bátor tábornak köszönhetően. Az biztos, hogy megtanultam jobban kapcsolódni mondjuk a saját érzelmi világomhoz, tehát hogy azt gondolom, hogy ugye a szoftveriparban tényleg a minden, ami mérhető, minden, ami racionális, minden, ami növekedés, azok határozzák meg így az ember működését. És azt gondolom egyébként, hogy a non-profitnál is fontos a növekedés, hiszen amikor arról beszélünk a Bátor tábornál, hogy növekedjünk, ami számomra azért továbbra is fontos, az azt jelenti, hogy növeljük a társadalmi hatásunkat. És ott nem azért fontos a növekedés, hogy nem tudom, valaki több pénzt vegyen ki a szervezetből, mint mondjuk egy for profit esetében, vagy hogy piaci részesedést szerezzünk, hanem hogy egész egyszerűen növekedjünk, azaz segítsünk még több embernek, még többféle módon. És előfordulhat, hogy ehhez ugye több pénzt is kell előteremtenünk, hogy ezt el tudjuk érni. Szóval ezt a növekedési gondolkodásmódot ezt áthoztam, ugyanakkor azt is felismertem, hogy nem ez az egyetlen legális szervezeti életforma. Például, amikor ez a történet megesett, a hagyatéki történet, amit az előbb meséltem, akkor tényleg így arra gondoltam, hogy oké, hogyha így egy gyereknek ennyire jobbá tudjuk tenni az életét, vagy ilyen maradandó pozitív élményeket tudunk okozni, akkor már megérte. Tehát, hogy cél az, hogy egyre több embernek segítsünk, viszont azt gondolom, hogy az is egy óriási eredmény, hogyha mondjuk évről évre ugyanannyi gyereknek, családnak segíteni tudunk, hiszen az mind egy megváltoztatott, egy jobbá tett élet, és egy jobb jövő egy gyerek számára.
Tehát szervezeti sikerekről beszélsz a saját feladatodon keresztül. Mi az, amit te magad sikernek, vagy esetleg kudarcnak élsz meg, és azon hogyan lendülsz át?
Hát a siker az biztos, hogy az, amikor azt látom, hogy a szervezet, aminek a része vagyok, az valami valós problémára tud választ adni, és megoldást tud nyújtani valamilyen problémára, segíteni tud az embereknek. Ez számomra mindig egy siker, ez az iskolai program, amivel most gimnazisták százait segítjük, hogy jobban megbirkózzanak a COVID mentális következményeivel, ez mindenképpen egy sikernek könyvelem el, és nagyon örülök, hogy ezt elindítottuk. A kudarcokon, vagy a nehézségeken általában az lendít át, hogy felidézem magamban, hogy ezt miért csinálom. És számomra tényleg így a mentális egészség az egy rettentő fontos dolog. Azt gondolom, hogy a fizikai egészséggel abszolút összefügg, és ugyanolyan fontos. És az, hogyha ezeknek a nehéz sorsú gyerekeknek visszaadhatjuk a gyerekkorukat, fejleszthetjük a készségeiket, és ezáltal hozzájárulhatunk, hogy egy hosszabb boldogabb életet éljenek és kiteljesedjenek, akkor igazából minden nehézség az így eltörpül emellett, úgyhogy ez sokat segít, igen.
Nagyon szimpatikus volt, hogy úgy fogalmaztál, hogy egy szervezetnek a része vagyok, ez többször is elhangzott itt a beszélgetés során, egy szervezetnek a vezetője vagy. Gondolsz-e magadra első számú vezetőként, és gondolkozol-e azon, hogy mit lehetne másképp, jobban, tehát hogy egyfajta fejlődés ebből a szempontból foglalkoztat-e?
Mindig szeretném jobban csinálni, amit csinálok. Számomra azon kívül, hogy milyen értéket állít elő a szervezet, az is nagyon fontos, hogy azok a munkatársak, akik ennek szentelik az életüket, és egyébként egy anyagi áldozatot is, fizetésbeli áldozatot is hoznak ezért az ügyért, hogy ők jól érezzék magukat, érezzék azt, hogy el van ismerve a munkájuk, és ezzel kapcsolatban folyamatosan dolgozok magamon. Ezt egy ilyen folyamatos fejlődésnek tekintem, igyekszem minél több visszajelzést kérni arról, hogy hogyan működök, és az én szemembe is azért sokat alakult az elmúlt évek alapján, hogy mi is a feladatom vezetőként. Nem feltétlen az, hogy én hozzam a legjobb ötleteket, hanem talán itt az, hogy legyek jó ember, és hogy ezáltal segítsek abban, hogy a csapat, aminek szerintem a része vagyok, tehát én mindig így tekintek magamra, hogy én egy vagyok a csapattagok közül, és nem igazán érzem magam így föléjük rendelvet. Azon dolgozok, hogy mi, mint csapat így hogyan hozhatjuk ki magunkból a maximumot, úgyhogy közben azért jól is érezzük magunkat. Úgyhogy ez nagyon motivál még így a szervezet alaptevékenysége mellett.
És ugye az elmúlt egy évben azt hallhattuk, hogy online is bátorságot adtok, tehát hogy elindultatok digitális transformáció segítségével egy új úton. Nyilván nagyon nem lehet előre tervezni most ebben az időszakban, mert ma itt a mai napon, ahogy így beszélgetünk, ugye pont még komolyabb lezárásokat eredményezett a koronavírus járvány, ami nem tudjuk meddig tart, vagy hogy mi vár még ránk, de mennyire lehet szervezeti szempontból vezetőként előre tervezni? Mit hoz a jövő a Bátor tábornak?
Az biztos, hogy a Bátor tábor nagyon sokat fejlődött az elmúlt egy évben, csapatszinten sokat fejlődtünk ilyen rugalmasság, innovációs tekintetben, és ezt nagyon-nagyon jó látni, mert tényleg azt gondolom, hogy hogy nekünk az a feladatunk, hogy a körülményekből tényleg kihozzuk a maximumot, és bárhogy is alakul a külvilág, mi megpróbáljunk segíteni elsősorban a krónikus betegséggel küzdő gyerekek mentális egészségét visszaállítani, de hogyha előáll valami más probléma, akkor tényleg tudjunk így rugalmasan alkalmazkodni a helyzethez. Az idei évet azt három szenárióban terveztük meg. Ez a három szenárió abban különbözik, hogy az év során hogy alakulnak a kormányzati intézkedések, és jelenleg ugye a COVID kényszer miatt ugye nagyon sok online programot is kidolgoztunk, és ugyan a táboroztatásról ismernek minket, de most 6 különböző online vagy offline szolgáltatás van úgymond csúnya szóval élve a portfóliónkban, amit a beteg vagy izolált gyerekeknek a lelki egészségéért tudunk tenni. És a tervezés során igazából mi azt a célt fogalmaztuk meg, hogy az idei évben legalább 2000 gyereknek vagy érintett családtagnak szeretnénk segíteni, megőrizni, vagy helyreállítani a lelki egészségét, és úgy terveztük meg az idei tevékenységünket, hogy gyakorlatilag attól függetlenül, hogy mi fog történni a világban, hogy meddig vannak érvényben a korlátozásuk, ezt a 2000-es számot ezt el tudjuk érni, tehát ennyi embernek tudjunk segíteni. Ugyanakkor mi már most készülünk arra, hogy minél előbb szeretnénk azért táboroztatni is. 60-ban van egy csodaszép táborhelyünk, amit vállalatok és magánemberek adományaiból építettünk fel így az elmúlt 20 év során, és az most üresen áll, de mi már előkészültünk arra, hogy amint a kormányzati szabályozás lehetővé teszi, akkor rettentő biztonságos egészségügyi feltételek között mi újra fogjuk indítani a valós személyes programokat ott a táborhelyen. Az orvosigazgatónk erre már kidolgozta a protokollokat, tesztelés, illetve valószínű valamennyi oltás igénybevételével olyan biztonságos körülmények között fogunk daganatos gyerekeknek és családjaiknak programokat tartani, ahol ezután a hosszú, nagyon extrém elzárság után végre újra így közösségi élményekben lehet részük, illetve jól érezhetik magukat. Hogy mikor, az nem rajtunk múlik, de tényleg arra készülünk, hogy ahogy megvan a kormányzati döntés, minél előbb tudjunk ilyen programokat szervezni.
Dördüljön el minél hamarabb a startpisztoly mindannyiunk számára. Köszönöm a beszélgetést, hogy itt voltál a mai műsorban.
Én köszönöm.
Kindli Ernával, a Bátor Tábor ügyvezető igazgatójával beszélgettem, köszönöm a figyelmet. Legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Addig is hallgassák az Egy Nő portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt az Egy Nő portréműsor Kutasi Judittal. Történetek karrierépítésről, érvényesülésről. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.